Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy nappal az országgyűlési képviselő választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig, a jelöltek 147.691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirat irodával. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák. A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületekben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtéssel szombaton kezdetét veszi a hivatalos kampány. Akkortól még 50 küzdelmes, nehéz és fárasztó nap vár ránk, írta Magyar Péter a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. De ugyanakkor 50 felemelő, csodálatos és történelmi nap, amikor megmutatjuk, hogy együtt egy emberként elhozzuk a változást, amire olyan nagy szükség van hazánkban, tette hozzá Magyar Péter. Ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni a migrációtól, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció miatt számos európai ország érintett a közel-keleti térség békéjében, ezért hosszú távon nem lesz tartható, hogy távol maradjanak a béketanácstól. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország első pillantásra nem szorosan kapcsolódik a gázai övezethez, de ha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, látjuk, hogy ezekből a közel-keleti válságövezetekből érkeztek a legtöbben. Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek, közölte a Magyar Közút a Távirat irodával. A közlemény szerint az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás Vas vármegye területén jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni. Az északi-északkeleti szelet péntek estig, elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra is lehet számítani. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult marad az ég, de az északi tájakon szakadozhat a felhőzet. A déli és délkeleti megyékben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. A keleti határ közelében végig eső várható. Az Alföld egyes részein átmeneti ónos eső is lehet. Az erős, néhol viharos északi szél fokozatosan veszít erejéből, így egyre kisebb területen számíthatunk hófúvásra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt mínusz 5 és 0 fok között várható, de a keleti határ közelében plusz 1 és plusz 3 fok is lehet, még a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
A Debreceni Egyetem az egészséges életmód nagykövete lesz az Ultra Balatonon. Szabolcsot már Bereg vármegyében mintegy 30 ezer regisztrált horgász van, akiknek száma nőtt az elmúlt esztendőben. Folytatódik a Fit Ovi program Kazincbarcikán. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem az egészséges életmód nagykövete lesz az Ultra Balatonon. A tókerülő versenyt április 23-a és 26-a között rendezik, és idén is csaknem 30 ezeren vágnak neki. A Debreceni Egyetemnek 2025-ben volt először váltópontja a viadalon. A tavalyi sikeres együttműködés után idén még magasabb szintre emelkedik a két fél partneri kapcsolata. 2026-ban már nem csak váltópontot üzemeltet a Debreceni Egyetem, hanem támogatja a projekt 418, vagyis a Balatont kétszer is megkerülő kiválasztott versenyzőinek szakmai felkészítését, valamint az egészséges életmód és a jólét szemléletének erősítését a viadalon, írja honlapján az egyetem. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mintegy 30 ezer regisztrált horgász van, akiknek a száma nőtt az elmúlt esztendőben. Nyíregyházán a város határán belül is vannak olyan helyek, ahol a biztonságos fogás reményében ülhet ki a vízpartjára a horgász. Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szövetsége ügyvezető igazgatóját hallják.
Itt helyben is vannak vízterületek, tehát ami horgászkezelésben is azt mondhatnám, hogy nagyobb a jelentőség, az a Bújtos és a Sóstó, ez a két vízterület. Aztán vannak itt a város környékén mindenféle kis csatornák, ahol szintén lehet hódolni a szenvedélynek, sőt meglepő fogásokat is lehet itt produkálni. És vannak még a városban olyan kis vizek, ilyen kis picike maszek vizek, vagy kis kerti tavacskák, ahol szintén van lehetőség gyakorolni ezt a sportot, de azt tudom mondani, hogy legtöbben inkább a nagyobb természetes vizeket kedvelik még mindig.
Már váltják ki az új engedélyeket a horgászok. Fesztóri Sándor a következő hetekben vár nagyobb forgalmat, és felhívta a figyelmet arra, hogy elektronikus úton is ki lehet váltani a horgászjegyet. Február 28-ig még két szempontból fontos dátum. A Tiszán kijelölt kíméleti területeken, ahol szaporodnak, illetve telelnek a halak, február végéig tilos horgászni, valamint február utolsó napjáig a folyami harcsa horgászata is tilalom alá esik.
Ha most hirtelen kiolvadnak a vizek, akkor mindenképpen várható egy megnövekedett forgalom. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek során eljutottunk oda a horgászokmányok digitalizációja során, hogy akár otthonra is ki lehet váltani a horgászokmányokat. Tehát a horgászoknak tavaly évben is már rendelkezésére állt az e-napló, most pedig az e-tagságot is ki tudják már otthonról váltani, ami azt jelenti, hogy nem kell bejönniük, vagy felkeresniük az egyesületüket, hanem ezt otthonról kényelmesen meg tudják tenni. Vizsgálni kellene az okait annak, hogy miért nem lett népszerűbb az e-napló annál, amilyen népszerűségi szinten most van. Én azt gondoltam, hogy ennek a horgászok körében jóval nagyobb lesz az elterjedtsége, hiszen sokkal kényelmesebb, egyszerűbb folyamat egy e-naplót vezetni, meg leadni, mint például egy papír alapú. Ezt nem lehet elhagyni, ez mindig ott van kézni, hogyha nálam van a mobiltelefon, mert olyan horgász már láttam, hogy horgászengedélyt ott hagyta, de hogy a mobiltelefonját is ott hagyta, van mondjuk a horgászot, ott már kevesebben voltak, úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább haladni mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a horgásztársadalom is rá fog érezni ennek az ízére, ha szabad így kifejezni magát, és egyre többen fognak ebbe a rendszerbe belépni, illetve bizalmat szavazni neki.
Folytatódik a Fittovi program Kazincbarcikán, amely 2018 óta működik. Kovács Lászlót, a Kazincbarcikai Önkormányzat sporttanácsadóját hallják.
A Fittovi 7 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt években sikerült itt is 6 multifunkcionális pályát építeni a Zavadákba, részben alapítványi támogatásból, részben természetesen önkormányzati önerő segítségével. Ezek a multifunkcionális pályák számtalan ilyen sporteszközzel rendelkeznek, ami a labdák, a hálók, a karikák, a gátak, és mondhatnék még olyan eszközöket, ami tényleg az óvodásoknak szól, az óvodásnak jelent úgynevezett készségfejlesztő eszközt.
A Fittovi program Kazincbarcika város támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a gyerekek életében a rendszeres mozgás központi szerephez jusson. A városvezetés évek óta kiemelt figyelmet fordít a sport- és egészségfejlesztési programokra. Ennek részeként pedig megteremtették azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az óvodai sportpedagógia megvalósításához. A multifunkcionális műfűves sportpályák létrejötte nagy lendületet adott a programnak, hiszen segítségükkel sokkal szélesebb eszköztárat és nagyobb játékteret kaptak a gyerekek. A színes, élmény alapú mozgásformák nem csak hatékony fejlődést eredményeznek, hanem erősítik a gyerekek motivációját és sport iránti vonzalmát is. A program indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett, mind a szülőktől, mind az óvodapedagógusoktól, hiszen az edzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába készülő gyerekek testileg magabiztosabban, ügyesebben és koncentráltabban kezdhessék meg tanulmányaikat. Ládiné Solyomvári Editet, a kazincbarcikai összevont óvodák igazgatóhelyettesét hallják.
Minden évben ugye indul a Fittovi program, ami azt jelenti, hogy külön külsős szakemberekkel történik ezeknek az edzéseknek a levezetése. A gyerekek nagyon szeretik, akik ide jelentkeznek, általában a 6-7 éves korosztályt várjuk ezekre a programokra. Hát mindenképpen nagyon fontos ugye a mozgásfejlesztés a gyerekek szempontjából, és ez nem csak, hogy mozgásfejlesztést nyújt a gyerekeknek, hanem adott esetben kiválasztódhatnak olyan gyerekek, akik bizonyos sportágakban úgy tűnik, hogy kiemelkedően fognak tudni esetleg a jövőben teljesíteni.
A nagy sikerű kezdeményezés 2025 őszén is folytatódik, tehát ismét megnyílik a lehetőség arra, hogy a 6-7 éves korosztály részese legyen ennek a komplex sportpedagógiai programnak. A foglalkozások továbbra is heti rendszerességgel 45 perces időtartamban zajlanak majd. A kezdeményezéshez az Eszterlánc Református óvoda és az Angyalkert Görög Katolikus óvoda is csatlakozott, így a város minden óvodájában elérhető lesz a sportprogram. A 10 alkalmas programra az óvodák vezetőinél lehet jelentkezni. A szülők ezúttal is számíthatnak arra, hogy a gyerekük fejlődését a képzett pedagógusok és sportszakemberek folyamatosan nyomon követik, és visszajelzéseikkel segítik további fejlődésük támogatását. Sándor Takács Judit, edzőt hallják.
Az eddig évek tapasztalatai az, hogy azok a gyerekek, akik fittoviznak, azokon érződik az, amikor bekerülnek az iskolába, hogy ők már részt vettek ezen a programon, és egy kicsit azért ügyesebben is mozognak. A Fittovi programnak szokott volt olyan része, amikor évvégén lezárták ezt a programot, és ott is nagyon ügyesen szoktak szerepelni, amikor egy ilyen nagyobb csapatversenyt készítenek nekik. Valamint, ami az én saját tapasztalatom, az az, hogy amikor elmegyünk a kazinci iskolába ilyen atlétika versenyre, kölyök atlétika versenyre, én nagyon sok régi fittovisomat szoktam látni.
Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. A megszokott programok mellett újdonságokkal is találkozhatnak a sportolni, valamint a mozogni vágyók, és nem maradnak el a fit események sem. A legelső órán is már tele volt a városi stadionban található szabadidős sportközpont fitness terme. Kurin Ágnes rendszeres látogatója az óráknak, számára fontos, hogy egészséges maradjon.
A Mozdulj Nyíregyháza keretében már korábban is jártam a gerinctornára, sajnos csak egyszer tudok egy héten eljönni, kedd reggelenként, de ezt is kihasználom, és nagyon szeretem, mert speciális gerincgyakorlatok vannak, olyan jellegűek, amelyeket a speciális orvosok is ajánlanak a hölgyeknek a gerinc fájdalmakra.
A szervezők az idei évben is bővítették a kínálatot. Januártól 3 új foglalkozás került be a mozgásrendbe. A súlyemelés és a kölyök judó gyerekeknek, a tai chi és a body art pedig minden korosztályt érint. Az első fél évben több nagy rendezvény és fit esemény is várja majd az érdeklődőket. Márciusban Katus Attila, áprilisban Béres Alexandra tart ingyenes órát a Continental Arénában, május 1-én pedig 3. alkalommal rendezik meg a fit várost. Továbbá lesz nyuszi futás és bringa piknik is. Újdonság lesz még a Bütyök 100 emlékfutás, a Fit Stadion, valamint a mozgás éjszakája programok. A 2013. novemberében elindult program idén ünnepli 13. születésnapját. Ebben a fél évben heti 68 ingyenes foglalkozással invitálják az érdeklődőket a város 34 helyszínén. A rendezvény sorozat egyik legnépszerűbb programja a gerinctorna, mely kedden és csütörtökön várja a résztvevőket. A gerinctorna kiváló lehetőség mindenki számára, aki nem gyakran sportol, hiszen könnyen megtanulható és fájdalommentes nyújtó és torna gyakorlatokból áll. Bagoly Tünde gyógytornász már 20 éve foglalkozik különböző gerinc problémával küzdő emberekkel. Másfél éve csatlakozott a Mozdulj Nyíregyháza programjaihoz. Hangsúlyozta, a gerinctorna azért más, mint a legtöbb sportág, mivel itt elsősorban az ízületek védelmét tartják szem előtt. Most őt hallják.
Megpróbálunk mindent úgy, hogy fájdalommentesen, de közben az izmokat, amiket kell erősíteni, amiket kell nyújtani, és megpróbáljuk olyan szinten tartani az embereket, még a csoportos formában is, hogy az egészségük és az egész életük egy kicsit komfortosabb legyen. És nem csak testileg jó egy ilyen program, mert a közösség az összekovácsol, barátokat szereznek, úgyhogy nagyon jó kis baráti társaságok alakulnak ki, úgyhogy a mozgás mellett lelkileg is jót tesz az embereknek egy ilyen csoportos mozgásprogram.
Ez a fajta mozgásforma nagy segítséget nyújt az ülőmunkát végzők számára, valamint megelőzésként is szolgálhat különböző ízületi és gerinc problémával szemben. A szakember hozzátette, a torna mellett tanácsadással is segítenek az érintetteknek, hogy miként fektessenek hangsúlyt a megelőzésre. Ez a mozgásforma sokat segít a gerincsérvel rendelkezőknek is. A gyógytornász elárulta, rengeteg javulást látni a résztvevők egészségén. Bagoly Tünde szerint nagyon szeretik ezeket az órákat a nyíregyháziak.
Az embereknek a hozzáállása elképesztő, tehát olyan szinten járnak, hogy megdöbbenünk, évről évre új helyszínek vannak, minden helyszín tele van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az igény rá. Az emberek nagyon szeretik azt, amikor megmozgatják őket, és tudják, hogy szakmailag és mindenhogy jó kezekben vannak, úgyhogy nagyon népszerű, és reméljük, hogy így marad még sokáig.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Szögecki Sára pszichológus művészetterapeutával beszélgetünk művéről, melynek címe Pro Oreha, a dió alatt, Bükszent László mondái mesés köntösben. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Egy különleges könyvről fogunk beszélgetni. Miről is van szó? Mit hoztál most itt a hallgatóinknak?
A könyvnek az a címe, hogy Pod Oreha, vagyis hogy a dió alatt bocsáthatják ezt a idegen kifejezést itt a címben, de ez azért került bele, mert ez a könyv, ez egy kisfalunak, Bükszent Lászlónak a mondavilágát örökítette meg. És ebben a zsákfaluban nagyon sokáig keverve beszélték a nyelvet. Itt a lakosoknak a jó nagy része az tótoknak, szlovákoknak a leszármazottai voltak, meg azok is mind a mai napig, és még én is emlékszem gyerekkoromban, hogy mikor utaztunk a buszon, akkor a nénik így felváltva használták hol a szlovák szavakat, hol a magyart, hol pedig magyar szavakhoz tettek szlovák ragot, hol fordítva, és hogy maga ez a kifejezés, ez így mind a mai napig igazából így használjuk, tehát ez egy diófa volt igazából a hosszú-hosszú út mentén. Ez igazából a falunak, ahol ez a diófa állt, ez volt az egyetlen olyan területe, ami egy kicsit kiszélesedett, és ahol úgy az emberek tudtak egymással jobban beszélgetni, vagy ez egy találkozási pont volt. Például a férfiak is itt találkoztak, mikor munkába indultak, és ezért valahogy ez a diófa egy ilyen központi szereplője, meg helye lett igazából a falunak, és annyira izgalmas, hogy mind a mai napig az, holott már 4 éve kivágták ezt a fát, de hogy mind a mai napig ez ilyen határvonal, hogy akkor a szülők ezt mondják a gyerekeknek, vagy az unokáknak, hogy a diófáig mehetsz.
Milyen szerepet tölt be a te életedben Bükk Szent László, hiszen van egy alcím is itt a dió alatti alcím, hogy Bükk Szent László mondái mesés köntösben. Mindjárt beszélgetünk majd erről is, erről a kis mondatról is. Előbb mesélj a hallgatóinknak arról, hogy a te szívedhez miért áll közel ez a település. Ugye úgy említetted az előbb, hogy Zsákfalu. Mai napig kevesen lakják?
200 darab ház van, hogy pontosan hány főből áll, azt meg nem tudom mondani igazából, de nem számol olyan elképesztően nagyon sok lelket, tehát ez tipikusan az a hely, ahol mindenki ismer mindenkit. Közigazgatásilag amúgy már Miskolchoz tartozik egy jó ideje, de az életvitel, meg a szemléletmód, meg a közösségi rész, ez teljesen úgy funkcionál, mint hogyha amúgy egy falu lenne. Ugyanúgy megvan a kis vegyes kereskedés, ahol lehet élelmiszert kapni, megvan a falunak a kis sörözője, tehát hogy így megvannak ezek a kis helyek. Én úgy kötődöm hozzá, hogy egy éves voltam, amikor a szüleimmel ide költöztünk, tehát mi úgymond gyütmentek vagyunk a faluban, hogy nekem nincsenek lászlósi felmenőim, hanem ilyen betelepülők vagyunk, de itt nőttem fel, tehát hogy én igazából a Bükk lábánál nőttem fel, és rengeteg emléket őrzök magamban, nem csak így családilag, hanem mondjuk például a szomszéd néniről is már ilyen nagyon korai, 4 éves koromból már vannak emlékeim, hogy ahogy mentem át hozzá, és akkor törtük a paticskát, ez volt az első kifejezés, helyi kifejezés, amit én megtanultam. A paticska az igazából azok a kicsi ágvégek, gajak, amiket rűzsének hívunk igazából, és a paticskázás az ez volt, amikor így megfogtuk az ágat, és akkor így a lábunkkal így megtörtük minél kisebb darabokra.
Mit jelent az, hogy mondák mesés köntösben? Mondákat gyűjtöttél, gyűjtöttetek? Hogyan indult, hogy te ezt szeretnéd könyvformájába is átadni az embereknek? Menjünk vissza akkor egy kicsit az időben, mert hogyha jól tudom, akkor messzire kell mennünk ahhoz, hogy honnan is indul ez, és gondolom, hogy a mondák és a mesék a mondókákban is azért ezek nem mostani eredetűek.
Így van. Több mint 15 évvel ezelőtt a nagynéném, aki amúgy magyar irodalom szakos tanár és egy tőzsgyökeres barátnőm, elkezdték a falunak az öregeit végigjárni és összegyűjteni a még fellelhető kis mondafoszlányokat és morzsákat. Nem volt könnyű dolguk, ugyanis nagyon sok addigra már így elkopott, tehát tényleg az ilyen utolsó pillanatba mentek, hogy így ezt így összegyűjtsék az öregektől, és nem volt könnyű rávenni őket arra, hogy meséljenek és beszéljenek ezekről, ugyanis nagyon sok hiedelem alakban igazából hittek. A néphit az nagyon erőteljesen megőrizte az ilyen különböző boszorkányokat, lidérceket, amik köré ezek a mondák így csoportosultak, de ezzel párhuzamban pedig nagyon erősen vallásos közösség, amúgy mind a mai napig a Bükk Szent Lászlósi lakosok, egy római katolikus templom van a településen, és valahol ott volt ez a kettősség, hogy hát aki templomba jár és Istenbe hisz, akkor az nem hihet a lidércekben meg a boszorkányokban. És a mondagyűjtés alatt sok ilyen párbeszéd volt, hogy akkor már nagy nehezen rávettek egy kisereget, hogy akkor meséljen, és akkor bejött a felesége, hogy ó, már megint azt a bolondságot meséled, na hagyja csak abban, mert hogy ennek se füle, se farka nincsen, és akkor itt így abba akadt a történet. Összegyűjtöttek egy csokorra való kis mondafoszlányt, ezek nem teljes történetek, inkább ilyen töredék történetek voltak, és ezek a történetek bekerültek a Miskolci Hermann Otto Múzeumnak a levéltárába, a nagynéném is készített belőlük pár szakirodalmi összegzést, és egy-két pályázatra beküldte, de hogy így a nyilvánosság számára így nem feltétlen voltak elérhetőek, vagy nem olyan formába, ami így megfoghat így igazából bárkit is. És azért ez az alcím, hogy mondák mesés köntösben, mert hogy úgy történt ennek a könyvnek az írása, vagy a meséknek az írása, hogy én fogtam egy kis mondamagot, és köré szőttem igazából egy mesét, egy történetet. Elképzeltem, hogy vajon milyen is lehetett ez mondjuk még nagyon-nagyon régen, hogyha egy ilyen teljes formában valaki elmesélte volna, akkor az hogyan hangozhatott volna. És hát nyilván így a meseírás közben azért kerültek bele az én gyerekkori élményeim is, vagy szubjektív megéléseim, de alapvetően majdnem mindegyik mesében azért van ott egy, vagy egy monda, vagy mondjuk egy tipikus hely, amihez így mindenki tud kapcsolódni. Például mondjuk a Tovik című mesének az alapját, azt az a hely adta, ahol annak idején a falusiak játszottak, meg fociztak, tehát ott állt régen a falusiaknak a focipálya, és akkor abból született egy történet.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat, melynek mai vendége Szögecki Sára, pszichológus, művészetterapeuta, akinek nem régiben jelent meg első írása Bükszent László mondái mesés köntösben alcímmel.
Nagyon részletgazdag maga már a borító is, és igazándiból, ha kinyitjuk a könyvet, akkor benne is találhatóak képecskék, rajzok. Ezeket ki készítette, és hogyan jött az ötlet, hogy egy ennyire részletgazdag, mesés elemekkel tűzdelt borító legyen már itt az elején, amit az emberek megláthatnak. Ugye hát itt láthatjuk ugye a címet is, illetve az alcímet is, a dió alatt, Bükszent László mondái mesés köntösben, és fantasztikus mesés elemekkel van itt tűzdelve. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóknak.
Az illusztrációkat is én készítettem, bár nincsen grafikusi, meg semmilyen rajzos végzettségem, de egészen gyerekkorom óta rajzolok, meg gimnáziumban is mindig különböző rajzversenyekre jártam, és annyira érdekes, de hogy már akkor is a rajzversenyeken nem csendélet kategóriában indultam, hanem mindig a szabadalkotói kategóriában, és ez így megmaradt az életem során is, hogy ha alkotok, akkor az mindig éppen aktuálisan, ami nem tudom, a szívemből, lelkemből éppen megszületik, és a borító tervezése nem voltam úgy tudatos, nagyon izgalmas, hogy csak ez is így megjelent előttem, mint ahogy a könyv is, az se egy ilyen tudatosan végig gondolt folyamat volt, hogy akkor ez hogyan is fog megvalósulni, csak egy évvel ezelőtt jött egy gondolat, hogy ez mennyire jó lenne, hogyha megszületne. És megszülettek a mesék, és aztán a rajzok is így lettek, hogy azok is megszülettek, és a borító is valahogy így alakult, hogy a diófa volt egyértelmű, hogy az megjelenik a képen, mivel hogy ő a címadó, és szerettem volna, hogyha valahogy minden meséből egy-egy kis karakter, vagy pici szimbólum, így még szintén ott így a diófa körül az ágain, vagy alatta így megjelenik, és így született meg maga a borítókép is, és fekete-fehérek lettek végül ezek az illusztrációk. Ez egyfelől azért, mert én ebben a műfajban szeretek a legjobban alkotni, másfelől pedig azért, mert jött egy ilyen gondolatom, hogy ez olyan szempontból akár adhat a képzeletünknek egy szabadságot, hogy meglátunk egy fekete-fehér rajzot, de mondjuk a színeket már mondjuk mi oda tudjuk még mellé képzelni, és ezzel úgy szerettem volna egy kicsit az olvasókat így biztatni, hogy megadok ezzel mondjuk egyfajta értelmezés, de hogy én nyugodtan színezzék ki még az ő saját érzéseikkel, meg gondolataikkal a képet és a meséket.
Mostanában különben is véleményem szerint is annyi kész árut kapunk, nem csak az ételekben, vagy az italokban, vagy az internetről, vagy a reklámokból, de hogy el van véve egy kicsit a mai fiatalságtól az, hogy gyere, gondold bele, gyere, álmod meg, színezd ki, te alkosd meg, hogy a legtöbb játék és a legtöbb mese vagy a film annyi impulzust nyom ránk, vagy nyomja rá a gyerekekre is, hogy hát nincs meg ez a kis üres tér, amiben ők álmodhatnak bele, szerintem. De persze ez nem általánosítás, mert nagyon sok helyen viszont meg tudja találni az ember ezeket a kapaszkodókat, amik örömöket tudnak csempészni az ember életébe. És ahogy itt nézem a borítót, még a nevednél is, ez olyan nagyon sár is, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy az egyetemről már ismerjük egymást, és ahogy megláttam ezeket a kis S-betűket, ahogy konkorítva van, úgy beugrott, hogy már akkor az egyetemen is tudtam, vagy tudtuk, hogy mennyire kreatív vagy, és hogy már itt a nevednél is ott van, ami szerintem az egész könyvben átjön, hogy olyan sár is, hogy így fogalmazhatok, hogy ott van benne belecsepegtetve ez a kis kreativitás. Mit szerettél volna még célként kitűzni, hogy elkészüljön ez a könyv? Egy picit úgy a saját, hát nem is szülőfaludnak, de ahol felnőttél, adni egy ajándékot? Hiszen te már ugye nem ott laksz. Ezt még nem meséltük a hallgatóknak.
A szüleim még ott laknak. Most már van egy több mint 3 éves fiam, és nagyon szeretünk oda hazajárni hozzájuk. Hetente legalább egyszer megkérdezi, hogy akkor ezen a héten is fogunk-e majd menni a mamáékhoz, és mindig, amikor megérkezek ebbe a faluba, akkor tényleg úgy lélekben is van bennem egy ilyen megérkezés, meg egy ilyen megpihentség érzés is érkezik mindig ehhez. Nagyon tetszik, amit mondtál, ez az ajándék kifejezés, mert valahol az is szeretett volna lenni, egy kicsit így megköszönni talán azt a sok mindent, amit én gyerekkoromba kaptam, de egy másik motiváció volt, amit nekem szintén nagyon fontos volt, az az, hogy megőrizni azt a sok képet, történetet, mesét, amiket amúgy ma már így nem feltétlen használunk, vagy nincs benne a köztudatban. Talán egy mondás van, ami még mindig így nagyon így él a faluban, az ez a elbukik, mint susáka a kártyán, meg a helynevek, tehát azokat még mindig szlovákul használják, tehát megyünk a fiúkkal a Burdejba, vagy éppen most a Dubinán sétálok, vagy a Bucsinán, ezek ilyen hegyoldalaknak a neveik, vagy ugye ez a Tovik is ilyen, hogy ezek még így azért élnek, de hogy alapvetően így maguk így a kifejezések, vagy bizonyos szavak, azok most már egyre inkább nincsenek használatban. Az elmúlt években elkezdtek így az élők sorából elköszönni azok az öregek, meg nénik, meg bácsik, akikhez már nekem is nagyon sok emlékem kötődött, és akiket én is nagyon-nagyon megsirattam, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vajon hogy tudna egy kicsit az ő kis lelkük, vagy életszemléletük tovább élni, hogyan tudnám őket egy kicsit megőrizni így az utókor számára, mert én ezt fontosnak tartom, hogy meséljek mondjuk erről a kisfiamnak, de hogy olyan jó lenne, hogyha minél több embernek ez így meg tudna maradni. És ez is volt igazából ezzel a könyvvel a célom, hogy megőriződjenek ezek a közös mondák, és nem csak mondák, hanem akár szokások, hagyományok a karácsonyi történetben, mesében, ott például bele van építve, hogy mit tettek éjfélkor a falubéliek. Ezek ilyen kis apró morzsák, de hogy tényleg volt időszak, amikor mindenki gombaleves tevet sült hallal, és ez volt a menü, és hogy így nem volt más opció. És ahogy te is említetted az előbb, hogy ilyen nagyon túlságosan is ingergazdag környezetben élünk, de hogy amit én tapasztalok, az az, hogy rengeteg választási lehetőségünk van. Akár hogyha tényleg egy élelmiszerboltban megyünk, vagy az, hogy milyen országba szeretnénk utazni, ami egyfelől nagyon megtágítja a világot, és ez nagyon nagyon jó dolog, hogy ilyen sok lehetőségünk van, de pont ez azért tud egy ilyen nagyon nagy fajta szétesettséget is eredményezni az életünkben, és nincsenek ilyen nagyon markáns közös pontok, amiknél így össze tudnánk találkozni. És a könyvbemutatón is ezt éltem meg, hogy mindenki, aki eljött, én azt gondolom azért jött el, mert megérezte azt, hogy most ebben itt született egy közös pont, amihez jó tartozni, amihez valahogyan mindenki tud kapcsolódni, és ami tud egy olyan érzést hozni, ami az össze és az összetartás felé irányítja a lelket és a figyelmet.
Milyen volt a könyvbemutató? Hol volt a könyvbemutató? Tervezel-e esetleg még ezzel egy kicsit bemutatkozni másfelé is? Hiszen magán itt a hátsó oldal ajánlásában is van, hogy ez példaként állhat más falvak előtt is, hogy mindenkinek érdemes lenne, hogy ha lehetne egy ilyen gyűjtemény.
A könyvbemutató az október elején volt, és Bükszent Lászlón került megrendezésre a Kultúrházba. Sokféle elképzelésem volt, hogy hányan lesznek, bíztam abban, meg így a családom is nagyon sokat segített, tehát így akár többes számban is beszélhetek, hogy bíztunk abban, hogy lesz erre így érdeklődés, de arra végképp nem számítottunk, hogy nem fogunk beférni, és hogy több mint 100-an jelennek meg az eseményen, és több embernek így az ablakon bekukucskálva kellett végighallgatnia így a kis műsort. Én úgy is nyitottam meg az egész rendezvényt, hogy oda vagyok. Hogy nehéz volt szavakba önteni azt, amit ott így abban a pillanatban éreztem. És hát maga a kis idézőjeles műsor is úgy tevődött össze, hogy mindenkit próbáltam így egy kicsit a faluban bevonni. Énekelt a templomi gitáros kórus, volt egy kis diavetítés régi képekből, énekelt a helyi hagyományőrző dalkör, a Fehér Rózsa dalkör, az ovisok is mondókáztak, énekeltek is egy kicsit, a nénik sütöttek mindenféle helyi finomságot, és a könyvet is meg lehetett vásárolni, de hogy maga az egész rendezvény is ilyen számomra nagyon léleksimogató volt, mert ugyanaz lett, mint a könyv igazából, hogy én írtam meg, és én állítottam össze egy csokorba, de hogy mindenki beletette a saját maga részét, és egy ilyen nagyon szép közösségi kulturális élmény lett ebből. Van tervben, hogy valami budapesti vagy Budapesthez közeli esemény még így a közeljövőbe legyen, ennek a megvalósítása még, meg a szervezése még így folyamatban van, de még gondolkozok további lehetőségeken, hogy még merre felé lehetne erről egy kicsit így mesélni.
Azon kívül, amit már említettél, hogy édesanya vagy, hogy mi a hivatásod, illetve hogyan kapcsolódik ehhez a mesék világa, a mondák, a mondókák, összekapcsolódik-e ez ezzel, vagy ez egy teljesen más vonulata az életednek?
Alapvetően pszichológus és művészetterapeuta vagyok, és nagyon sokat foglalkozom mesékkel olyan szempontból, hogy az egyéni klienseimmel dolgozok sokszor mesékkel is. Ilyen szempontból a mesék így a mindennapjaimnak a részét képezik, és én így felnőtt fejjel is amúgy nagyon sok mesét olvasok, nem csak azért, mert jönnek hozzám a kliensek, és akkor jó ez, hogyha az ember ismeri a különböző történeteket, hanem egy csomószor mondjuk, hogyha én is például egy helyzetben valamiért így nagyon elakadok, akkor sokszor fordulok a mesékhez, mert a meseterápiának igazából ez a fajta szemléletmódja, hogy segítenek ezek nekünk úgymond az útmutatásban, mindegyik mesében, hogyha megnézzük, akkor általában ugye egy főhősnek az útját kísérhetjük végig, és különböző alternatívákat láthatunk, hogy hogyan oldja meg, és aztán van, amikor elbukik, van, amikor nem sikerül, vannak különböző segítői, és majdnem mindegyik mese közös abban, hogy valahogyan eljut a céljáig a hős, van olyan, amiben nem, de az meg, annak meg ugye pont ez az üzenete, hogy vajon miért nem juthatott el a céljáig, és miért nem találhatta meg. A meséknek az írása során nem mondom, hogy teljes 100%-os tudatossággal voltam jelen, de hogy nekem ez a meseterapeutai szemléletmód azért sokat adott és segített abban, például mondjuk a Katrusina című mesében, ami egy elrabolt lányról, meg egy-egy boszorkányról szól, és ott például, hogyha azt elolvassuk, azért ott egy viszonylag klasszikusabb népmesei szál tűnik fel, vagy tűnik ki abban a történetben, és ott például volt több elem, amit ilyen viszonylag tudatosabban építettem bele így a történetszövésbe.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban olvasnivalót ajánlottunk Önöknek. Szögecki Sára pszichológus művészetterapeutával beszélgettünk művéről, melynek címe Pro Oreha, a dió alatt, Bükszent László mondái mesés köntösben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa, Áfonyka című meséjének 22. részét, melyet Für Anikó olvas fel nektek.
Talán, ha valami mást énekelnék? Vetette fel a tündérke.
Az nagyon kedves dolog volna, felelte a bükkfa.
Szépen énekelsz, de alig, ha segítene rajtam. A csillagszemű malac is szokott nekem énekelni, de sosem alszom el rajta.
Ismered a csillagszemű malacot? Lepődött meg Áfonyka.
Igen, néha napján szokott erre járni, válaszolta a bükkfa. Mód felett szereti ezt a helyet. Azt mondja, hova tovább ez a világ egyik közepe. Eldagonyázgat itt a forrás mellett, beszélgetünk erről arról, vagy játszik a harmonikáján. Beszame, beszame mucho, énekelte a bükkfa.
Elég különös volt ez az éneklőfa. Errefelé lakik valahol? Kérdezte Áfonyka. Gondoltam, még benézek hozzá, mielőtt hazamegyek. Igen, amarra a lábvidéken, válaszolta a bükfa. Roppant bölcs malacka, érdemes legottam felkeresni. Fel is keresem, mondta a tündérke. Csak előbb még találjunk ki valamit erre a te bajodra. Figyelemre méltó mindazonáltal, tűnődött el a bükfa, hogy ilyen nagy tudású, világlátott malac létére mindig olyan megengedően beszél arról a galát fafalóról. Igazán? Kérdezte Áfonyka, de csak fél füllel figyelt arra, amit a bükfa mondott, mert közben azon törte a fejét, hogyan lehetne segíteni rajta. Bizony, folytatta a fa, hogy milyen régóta cselleng már az erdőben szegény. Szegény, ismételte meg szórakozottan Áfonyka. Az a szegény, pontosan így mondotta volt, mondta a bükfa, aztán hirtelen felkiáltott. Megvan! Besamel! Az mi? Kérdezte Áfonyka. Attól elaludnál? Nem, felelte a bükfa, és mintha kuncogott volna, bár a fáknál ezt nem mindig lehet tudni. Ez volt a nevem királyfi koromban. Örvendek, Besamel, mondta Áfonyka, és vidáman megrázta a bükfa egyik ágát. Bárányokat próbáltál számolni? Kérdezte aztán, mert hallott már ilyesmiről. Bárányokat és bárányfelhőket, csillagokat, fűszálakat, felelte a bükfa, akit valamikor Besamelnek hívtak. Nem használ. És tündérkéket? Vetette fel Áfonyka. Tündérkéket? Ez jó gondolat, mondta a bükfa, és most meg mintha elmosolyodott volna, bár egy fánál ezt sem mindig lehet tudni. Kipróbálom. Áfonyka hallotta, hogy a bükfa halkan mormol valamit. Hiába, nem segít, szólalt meg egy idő után. Még éberebb lettem, mint annak előtte. Esetleg szedhetnék neked füveket, vagy készíthetek neked lábvizet, javasolta Áfonyka, akinek eszébe jutott, hogy Bökedi lábvizet szokott venni, ha nem tud aludni. Gondolod, hogy egy fánál is beválik? Némiképpen kételkedem benne, hogy más nem mondjak, lábhíján. Azért meg lehetne próbálni, talán gyökérre is jó, mondta a tündérke. De sajnos úgysem teremnek még a gyógyfüvek. Esetleg visszamehetnék Kankalénhoz, morfondírozott tovább. Már ha oda találok, aztán meg vissza, de mi van, ha nem találok oda, vagy vissza? Hogyan? Ne törd magad, Áfonyka, mondta a bükfa. Nem venném a lelkemre, ha én miattam eltévednél. Megpróbálhatnám esetleg varázslással, vetette fel végül Áfonyka kisé bizonytalanul. Borzasztóan kedves vagy, de a varázslástól inkább eltekintenék, ha lehet, válaszolta határozottan a bükfa, akit valamikor Besamelnek hívtak. Lehet, mondta Áfonyka, aki amúgy sem volt biztos benne, hogy ez jó ötlet. Ki tudja, mi sül neki abból, vagy hogy sikerülne egyáltalán. Kifogyott az ötletekből, egészen elszontyolodott. Ne bánkódj, Áfonyka, vigasztalta a bükfa. Én jól megleszek így is. Főleg, hogy hova tovább, ezek szerint attól az erdőnyűvőtől sem kell már tartani. Menjél csak bátran látogatóba a malachoz. Hát jó, sóhajtott Áfonyka, de ősszel visszajövök és énekelek neked, mindenképpen. Rendben van, mondta Besamel. Várni foglak. Áfonyka elköszönt tőle és szomorkásan elindult a szurdokban. Olyan érzése volt, mintha valami nagyon fontosat elfelejtett volna. Aztán eszébe jutott. Sarkon fordult, és visszament a bükfához. Már ősz volna? Kérdezte az meglepve. A tündérke nem szólt semmit, csak megölelte. Jó erősen, ahogy csak bírta. És lássatok csodát! Egy recsenés hallatszott, és a bükfa kérgéből bőr lett, az ágaiból kar, a gajaiból kéz, a gyökereiből láb, a lombjából haj, és már ott is állt Besamel Áfonykával szemben. Tényleg teljesen királyfi külsei volt, még korona is volt a fején. Szervusz, tündérke, mondta Besamel királyfi, és rámosolygott Áfonykára. Csak a szeme maradt olyan, mint egy fájé, belül zöld, és kívül barna, aranypettyekkel a mélyén. Na hát, Besamel, mondta szintén mosolyogva Áfonyka. A közelben megtalálták Besamel velocipédjét is, kicsit benőtte a gaz és megette a rozsda, de azért működött. Gyere, elviszlek egy darabon, mondta Besamel királyfi, aki nemrégiben még bükkfa volt. Jó, egyezett bele lelkesen Áfonyka. A királyfi felültette a tündérkét a velocipédjére, és elzögykölődött vele a szurdokvölgy széléig. Ott elmagyarázta Áfonykának, merre menjen. Arra felé van a lápvidék, mutatta neki. A holták túlsó partján kezdődik. És te most merre tartasz, Besamel királyfi? Kérdezte a tündérke. Idestova érdemes volna már hazafelé vennem az irányt, azt hiszem, felelte Besamel. Tudsz úszni? Kérdezte tőle hirtelen Áfonyka, mert eszébe jutott valami. Tudok, miért? Van arrafelé egy szép kis tó, felelte Áfonyka, Filomilla király kisasszony ligete felé mutatva. Érdemes útba ejteni. Rendben van, mondta Besamel királyfi. Ami azt illeti, igencsak rám férne már egy fürdő. Hát akkor ég veled, Besamel, mondta Áfonyka. Sok szerencsét. Mindent köszönök, Áfonyka. Viszontlátásra. Remélem még találkozunk, mondta Besamel királyfi, aki valamikor bükkfa volt, és úgy mosolygott Áfonykára, ahogy csak az igazi királyfik tudnak, és azok közül is csak néhány. Aztán felpattant a velocipédjére, és elkerekezett, a tündérke pedig a patak mentén továbbment a lápvidék felé.
Kedves gyerekek, Varó Zsuzsa Áfonyka című meséjének 22. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A dédapámé volt a kofferen. A háborúban átszállt a tengere. Akár elhiszed, akár nem, ne visszaszállt a kofferen. Ha akarsz,
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.